kezd kialakulni az a munkastílus, nyíltan, álarcok nélkül. Beszéljünk a témákról, és az a legjobb, ha itt tesszük föl, itt kérdezzük, és itt válaszolunk, vagy itt döntünk. Ebből a szempontból egy dolog zavar, azt megmondom őszintén, ez az, hogy szünetben a munkatársaimat egyen-ketten megpiszkálták, hogy jól elintéztünk benneteket. Kérem szépen, ha valaki azt hiszi, hogy itt győzhet ebben a testületben, de ez a testület nem győz a párt vezetésében és az államban, a társadalomban, akkor ez a győzelem pipafüstöt sem ér. Ez a véleményem. Itt vereséget csak együtt szenvedhetünk, vagy győzelemre együtt mehetünk. Ha ilyen megosztottságok és megosztások a továbbiakban uralkodó szerepet kaphatnak nálunk, akkor ne várjunk a társadalomtól megbecsülést. Mert akkor az is a legyőzött vagy a kikit győz területére kíván átmenni. Nekem az a fontos, hogy ez a központi bizottság most emelkedett, sokat tanult, úgy gondolom csiszolódtunk is közelebb egymáshoz, és lehetőséget kaptunk a vita feldolgozásával ahhoz, hogy a következőkben egy színvonalasabb és alaposabb állásfoglalás készüljön. Mielőtt még egy-két felszólalásra rátérnék, szeretnék kiemelni még néhány pontot. Az egyik, Tétény elvtárs mondta, hogy túlmentem a pártértekezlet témáin és határain. Nyers elvtárs pedig azért bírált, hogy az élet túlment a pártértekezleten, de ez a beszámoló nem. Ez a helyzet. Ha túlmentem volna, fölvállalnám azért, mert akkor igazolni kell, hiszen az élet túlmehet a pártértekezlet döntésein. És akkor nekünk nem az a feladatunk, hogy vakon ragaszkodjunk egy mondathoz, vagy egy állásfogláshoz, hanem az a feladatunk, hogy annak szellemében az új helyzetben döntsünk. Ezért én inkább nyers elvtárssal értek egyet, hogyha túlmegy rajtunk az élet, akkor menjünk mi is túl azon, úgyhogy én neki adok ebbe a témában igazat. A másik Tétény elvtárs azt mondta, hogy kodifikációs kényszerbe akartam kényszeríteni a központi bizottság döntéseit. Szeretném megmondani, hogy kodifikációs kényszerben vagyunk, és nem csak általában az élet, hanem meghatározott politikai törekvések késztettek bele bennünket. Most azért folyik az hatalmi harc, politikai vita, politikai törekvések, hogy fölgyorsuljanak az események, és jövő nyárig, őszig szinte minden nagy feladatot fejezzünk be. Én minden nagy feladat befejezése mellett vagyok, de meggyőződésem, ha ezt egy év alatt akarjuk megcsinálni, akkor kikaptunk, mert pártunk erre ilyen rövid idő alatt nem tud felkészülni. Ha én ezt a kodifikációs kényszert fölrajzoltam, azért tettem, hogy legalább két évünk legyen, és ebben a két évben minden területen lépésről lépésre vitázva. Vitához viszont idő kell, mert közben dolgoznunk kéne, termelni. Én belső meggyőződésből vallom, hogy tartalmilag végig kell mennünk ezen az úton. Csak egy kis időt biztosítsunk magunknak ahhoz, hogy a párttagság is megértse, mert sajnos nem olyan egyszerű a képlet. Mi vagyunk tömegpárt, és miénk a hatalom. Ez a hatalom ma már eléggé megosztott a gyakorlatban. Pár szót szólnék a gazdaság. Mindenkinek igaza van, azt mondja, hogy ez a fogólap. És annak is, aki azt mondja, hogy jövő tavasszal teljesen más lesz a politikai helyzet, és most akármilyen állásfoglalást csinálunk, más lesz, mert az áremelkedések mindig új politikai helyzetet teremtenek. Nem a politikai bizonytalanság veszi el elsősorban az emberek kedvét a pártértekezlettől, hanem az, hogy ez a vezetés kénytelen növelni a terheket és szorító intézkedéseket hozni. És ezeket csak kivédeni tudjuk, magyarázkodni tudunk, és néha hallgatni, amikor konkrét szociális problémákról és feszültségről vagy terhekről hallunk. Úgyhogy én egyetértek, ez teljesen új helyzetet fog teremteni tavasszal, politikai hangulatban, ezért érdemes és szükséges nekünk tavasszal foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Örülök annak, hogy ilyen komolyan megközelítették a gazdasági kérdéseket, annak is, hogy hangsúlyozták, hogy ma az a helyzet, hogy a politika nincs a gazdaság állandó számon tartása nélkül, és remélem, bízom benne, hogy részben reformprogrammal, részben konkrét intézkedésekkel azért azt a szükséges szociális hálót is valamilyen mértékben ki tudjuk terjeszteni a leginkább megszorított rétegekre, amelyek hangulatkeltő szerepe azért rendkívül nagy. A mostani napirend fontosságát az adja, hogy a Központi Bizottság döntése alapján áttekintjük, mennyire egyértelmű, követhető és orientáló jellegű állásponttal rendelkezünk a szélesebb közvéleményt is foglalkoztató néhány fontos időszerű politikai kérdésben. Nem állja meg a helyét az az általánosító vélemény, hogy lényeges ügyekben nincs képviselhető, érvényes álláspontunk. Kétségtelen azonban az is, hogy vannak fontos területek, amelyekben a magunk számára sem munkáltuk ki egyértelműen tisztázott részletekkel a hosszabb távon is képviselhető a párttagságot, a politikai közvéleményt orientáló nézeteinket. A pártmozgalom ezt a helyzetet nem veheti egyszerűen tudomásul, hanem határozottan lépnie kell saját belső megújulásában az elméleti és gyakorlati politikai kérdésekre adandó válaszok kimunkálásában.
Berecz János ezután a párt jellegével, működésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. E téren, mint mondta, a legutóbbi központi bizottsági ülések nem mentek túl a májusi pártértekezlet határozatain. Ebből a szempontból a most következő időszak fontos előrelépésre ad lehetőséget, elsősorban a pártviták lefolytatásával.
Jelentős politikai veszteség számunkra és a kiszélesedő nyilvánossággal is ellentétben áll, hogy a párt saját előkészületeiről, szándékairól még mindig főleg csak a KB és a politikai bizottság ülésekhez kapcsolódóan ad tájékoztatást, az egyéb munkálatokról kevésbé. Nem tartható, hogy a közvéleményt, az ország sorsát érintő számos fontos kérdésben az elképzeléseinket csak egy testületi döntések után hozzuk nyilvánosságra. Ezzel a gyakorlattal a kezdeményező szerepünket veszíthetjük el. A kezdeményezés időszakában vállalnunk kell a gondolati kérleletlenség veszélyét is, az állásfoglalás után pedig annak következetes, nyilvános képviseletét azért, hogy a vitákban erősítsük pozícióinkat, offenzívá tehessük magatartásunkat. Ezért a pártélet fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket és más fontos politikai témákat érintő gondolatainkat már az előkészítő munka során is tegyük nyilvánossá.
A központi bizottság titkára a tulajdonviszonyokról szólva arról beszélt, hogy etéren megváltozott a politikai gondolkodás. A tulajdonviszonyok differenciálódásával, sokszínűségével kell számolnunk. A helyzetet ugyanakkor bonyolítja, hogy esetenként felül kell vizsgálni korábbi felfogásunkat. Berecz János ezt követően a gyorsuló politikai fejlődésről, a szocialista értékek megőrzéséről szólt.
Számos új fontos érték keletkezésének vagyunk alkotó részesei, amelyek a politikai pluralizmus, a gazdasági előrehaladás, az emberi lét minősége kérdéseivel összefüggésben kerülnek előtérbe. Ilyenek például a jogállamiság és szocializmus viszonya, az emberi jogok érvényesülése, a polgári demokrácia bizonyos eredményeinek a szocialista viszonyok közötti érvényesülése, a környezetbarát társadalmi értékek fontossága. Úgy vélem, hogy mindezeket a kérdéseket nem lehet határozatokkal, deklarációkkal elintézetnek tekinteni. Javasoljuk ezért a Központi Bizottságnak, bízza meg a most létrehozandó Társadalompolitikai Bizottságot és a Tudománypolitikai Munkaközösséget, illetve a Társadalomtudományi Intézetet, hogy a vezető társadalomtudományi szakemberek bekapcsolásával elméleti elemző tisztázó munka során vizsgálja meg ezt a kérdést, és adjon segítséget szocialista értékeink mai értelmezéséhez, politikai kezeléséhez.
A beszámoló ezután az utóbbi időben létrejött alternatív csoportosulásokkal és azokkal az irányzatokkal foglalkozott, amelyek a párttal szemben tartózkodók, bizalmatlanok, vagy éppen nem szocialista megoldásokat vallanak.
Létrejöttük csak részben jelenti a párt kritikáját, mivel lényegüket tekintve objektíve adódnak a helyzetből, a társadalmi fejlődés természetes velejárói. E mozgalmak különböző súlyt képviselnek, meghatározó többségüket a magyar belpolitika reális tényezőjéként kell tekinteni. Ezek az áramlatok ma még általában nem markánsak, legtöbbjük mögött nem áll jelentős politikai társadalmi erő. A jövőben azonban felerősödhetnek és folytathatják az intézményesülést. Erre az alkotmány és az egyesülési törvény, illetve a megszülető párttörvény alapján kerülhet sor. A párt megfelelő elvi alapon nyitott és differenciált magatartást kíván tanúsítani e mozgalmakkal. A központi bizottság a párton belül, s erre felhívnám a figyelmet, a politikai centrum tovább erősödését szorgalmazva jelölte meg, hogy a párt legyen képes a párbeszédre, az alkotó együttműködésre, más haladó, szocialista, baloldali, demokratikus, népi nemzeti indítatású erőkkel és az egyházakkal a kölcsönösen tiszteletben tartható elvek alapján. Ezzel kívánja elősegíteni, hogy a nemzeti felemelkedés programja a reformban érdekeltek összefogásával a szocialista haladás köré tömörült erők koalíciójának létrehozásával valósuljon meg. Az új nemzeti összefogás keretében mindenekelőtt a magyar társadalom több milliós munkavállalói rétegével kell tartós és szerves kapcsolatokat kiépíteni. Ehhez szükségesek a megújuló, korszerűsödő szervezeti intézményi feltételek. Ezek között a szakszervezetek, a Népfront és a KISZ a legfontosabb. Valljuk, hogy a politikai demokráciát nem lehet kiépíteni és működtetni a Népfront nélkül, annak a haladó erők összefogásán kell alapozódnia. Ehhez meg kell kezdeni a tisztázó vitákat arról, hogy a Népfront az egész népet egyesítő funkciójában újuljon-e meg, vagy pedig elsősorban a plurális politikai társadalmunkban szerveződő erőket, irányzatokat fogja össze egy politikai szövetségbe. Ennek megválaszolása az egy vagy több pártrendszer kérdésének a tisztázásánál sem kerülhető meg. Meghatározó jelentősége annak a felismerése, hogy az új nemzeti összefogás az alternatív mozgalmak nélkül sem jöhet létre. Az alternatív mozgalmakban rejlő sokszínűség és az eltérő kiútkeresés során a szerveződések sajátos érdekeit megtartva kell megtalálni azokat a pontokat, amelyek oly módon esnek egybe a közösen vállalható össznemzeti érdekekkel, hogy abban a magyar politikai közélet valamennyi felelős tényezője, irányzatai találkozzanak. Nyilvánvaló, az MSZNP történelmi felelősségénél fogva alkotó, meghatározó kezdeményezője, de nem az egyetlen kizárólagos szervezője ennek az összefogásnak. Ezt nem politikai túlsúlyával, hanem reálpolitikájával kell biztosítania. Ennek az összefogásnak az alternatív mozgalmak oldaláról az adhat súlyt, hogy egymás között is legyenek képesek a nemzeti felemelkedés programjának kidolgozásában való részvételre, annak támogatása érdekében. Mint ahogy az MSZNP sem kíván kiszorítani senkit az új nemzeti összefogásra irányuló folyamatból, sőt elismeri az abban egyenlő jogon való részvétel lehetőségét, nem tartja elfogadhatónak, sőt fellép ellene, ha mások ellentétesen cselekszenek. Különösen károsnak tartjuk az érzelmektől túlfűtött vádaskodásokat, a politikai gyűlölködést. Régen volt szüksége a nemzetnek annyira a józanészre, mint napjainkban. Pártunk kinyilvánította és a gyakorlatban is érvényesíteni kívánja, hogy a politikai szerveződésekkel kész a kapcsolatépítés különböző szintjeinek kialakítására, beleértve a koalíciót is. Nyíltan vallja, hogy ezt a nemzet és egy megújuló szocialista társadalmi rendszer érdekében teszi. Eltökélt szándékunk, hogy a hatalmi pozíció helyett a bizalom hatalma legyen a politikai gyakorlatunk és helyünk meghatározója.
A több pártrendszer kérdésében ellentmondásos helyzet alakult ki, mondta Berecz János. Az MSZNP álláspontja kialakításakor abból indult ki, hogy a marxista párt társadalmi bázisát tekintve egy pártként is képes a társadalom különböző rétegeinek érdekeit képviselni. ugyanakkor támogatja a társadalom önszerveződési jogát. Ezzel együtt a pártok alapíthatóságát szabályozó, az új alkotmánnyal összhangban lévő párttörvény megalakítását. A Központi Bizottságnak a jövő év első negyedében külön napirendként kellene foglalkozni a pártrendszer kérdéseivel, párton kívülieket is bevonva az előkészítésbe. A Központi Bizottság titkára beszámolója végén ezeket mondotta.
Tisztelt Központi Bizottság! Fontos, hogy megfogalmazzuk magunk számára az elkövetkező politikai időszakban megtenni szándékozott lépéseinket, azok sorrendjét, egymással való kapcsolódását. Erre jelenleg a következő területeken van szükség. Az alkotmány elfogadása, a választójogi törvény megalkotása, a párttörvény kidolgozása és elfogadása, és a 14. kongresszus viszonya mindehhez. Ezekkel a kérdésekkel a pártnak határozottan, nagy léptekkel, de nem elharmarkodottan, a felgyorsítást nem eltúlozva kell foglalkoznia, mert az kapkodáshoz vezethet. Az említett kérdések az országgyűlés döntési hatáskörébe tartoznak. Az időközben meghozott központi bizottsági állásfoglalások a politikai munkát és gondolkodás irányát megfelelően befolyásolják. Amennyiben néhány kérdésben szükségessé válik, hogy a pártagság egészen közvetlenül véleménynyilvánításra kapjon lehetőséget, hogy az adott témában pártvitára, esetleg újabb értekezletre is sort lehet keríteni egy megfelelő időpontban. A 14. kongresszus történelmi jelentőségét többek között annak is kell adnia, hogy ott már programjában valóban alulról építkező párt jelenjen meg.
Hogy az időszerű politikai kérdések milyen intenzitással foglalkoztatják a Központi Bizottság tagjait, az is bizonyítja, hogy Berecz János előterjesztése után 25-en kértek szót, hogy kifejtsék véleményüket az utóbbi hetek politikai pezsgésével, a hatalommegosztás vagy éppen a kétfrontos harc realitásával kapcsolatban. A vita résztvevői közül jó néhányan arra hívták fel a figyelmet, hogy nem csupán baloldali visszarendeződési törekvések tapasztalhatók, hanem jobboldali támadások is. Mi a jobb? Elébe menni a társadalmi mozgásoknak, vagy a párton belül gyorsan reagálni? Mi a rosszabb, alul vagy túlbecsülni az alternatív szerveződések jelentőségét? Erről fejtették ki álláspontjukat a Központi Bizottság tagjai, akiknél markáns megítélésbeli különbségek mutatkoztak, például az egypártrendszer fenntarthatóságáról, az észszerű hatalommegosztás szükségességéről, mértékéről és módozatairól. Többen is foglalkoztak a tulajdonformák elhatárolásával és azzal, hogy világossá kell tenni, a szocialista fejlődés hosszú átmeneti szakaszának kezdeténél tartunk. Volt, aki szerint további radikalizálódásra kell számítani a belpolitikai életben. És azt a kérdést is felvetették, hogy van-e jogunk túllépni a májusi pártértekezlet álláspontját, vagy néhány ponton az élet lépte túl a pártértekezlet korábbi helyzetét. Erről a kodifikációs munkával összefüggésben volt szó. Ennyi címszavakban a testület 5 órás vitájáról, melyet így összegzett Berecz János.
A Malév géppel 7 millió forint értékben 17 tonnányi szállítmány érkezett Jerevánba. A dobozokban és a ládákban élelmiszer, gyermektápszer, antibiotikum, vérkészítmény. A Vörös Keresztnek nagy könnyebbséget jelentett, hogy a Malév ingyen bocsátotta rendelkezésre a 254-est.
Ma egyébként mi értünk ide elsőnek, mert a sűrű köd miatt a légikikötő előzőleg fél napon át nem indított és nem fogadott járatokat. Utánunk egymást érték a szovjet és a külföldi szállító repülők. A franciák, akik elsők voltak a segítségnyújtásban, most gyógyszert hoztak, az indiaiak tábori ágyakat. Később az ugyancsak földrengés sújtott a Törökországból érkezett egy gép óriás takománnyal. A repülőtér várótermében csehszlovák bánya és hegyi mentőkkel találkoztunk. 4 napon át különlegesen kiképzett kutyáikkal kutattak a romok között Leninakánban. Megtudtam tőlük, hogy már csak egy ember tudtak élve kimenteni, és 50 holttestet találtak. A jereváni repülőtéren, ahol teljesen szabadon forgathattunk, a szállítmányok elosztását Hodzsa Mirján örmény miniszterelnök helyettes koordinálja. Érkezésünkkor ő Rizskov szovjet kormányfővel a város központjában tanácskozott. Így helyettesétől tudtuk meg, hogy a segélyszállítmányok továbbítására 200 teherautó áll készenlétben, és a magyar gyógyszereket az egészségügyi minisztérium képviselői osztják szét a kórházak között.
Tömpe elvtárs a magyar munkásmozgalom kiemelkedő egyénisége volt. A munkásmozgalomban jóval felszabadulás előtt kapcsolódott be, részt vett a spanyolországi szabadságharcban, spanyol forradalmi erők oldalán küzdött. 45 óta pártunk bármilyen beosztásra kérte fel, mindig tudásának maximumát nyújtva, fegyelmezetten, elkötelezetten dolgozott.
Így emlékezett rá Grósz Károly főtitkár, és így emlékeznek rá mindazok, akik ismerték. Tömpe István majdnem 80 évet élt. Egy olyan nemzedékhez tartozott, amelynek életútja jellemzi az egész ország történetét. Fiatalon eszmékért küzdött, és emiatt emigrálni kényszerült. Egy másik nép, a spanyol, szabadságáért harcolt, és hazatérve börtönbe került. Középkorúan magas tisztségei voltak, de lehettek kétségei is. 1956 után a miniszter első helyettese volt, előbb a Berügy, majd a Földművelésügyi Minisztériumban, később a rádió és a televízió elnöke lett. Idősen, és az ő korosztályából ő megérhette a magas kort, az Állami Rádió és Tévébizottság elnöke, és továbbra is tagja a Központi Bizottságnak. Teljes életet élt egy gyakran változó világban. Volt halálveszélyben, kapott magas kitüntetéseket, túlélt harcokat és politikai küzdelmeket is. Nem csak magas termete miatt tűnt ki. Mindig egyenesen tartotta, tarthatta magát.
Habár a 61 éves nyugatnémet vezető annak idején jogi diplomát szerzett, mostani egyébként első díszdoktori kinevezését nem jogtudományos teljesítményéért, hanem a bonni diplomácia élén immár csaknem másfél évtizede folytatott politikusi munkájáért kapta. Beszédében Hans-Dietrich Genscher részletesen kifejtette gondolatait Európa jövőjéről, többször is idézve Petőfi sorait, különösen kiemelve a világszabadság szó szépségét és tartalmát, mondván, hogy ez magában foglalja egész Európa lényegét. Elutazása előtt tartott nemzetközi sajtóértekezletén pedig Genscher példaadónak nevezte az éppen egy hét múlva 15 éves magyar-nyugatnémet diplomáciai kapcsolatokat, és megerősítette, hogy Bonn érdekelt a magyarországi reform, a gazdasági és társadalmi előrelépés sikerében, és hogy ehhez továbbra is aktívan hozzájárul az együttműködés további bővítésével. Tájékozódva a magyar átalakításról, a magyar vezetőkkel folytatott oldott, derűs légkörű megbeszélései után Genscher optimistábbnak mutatkozott az itteni reformot illetően, mint számos magyar gazdasági szakember. A híradó kérdésére, hogy mit kellene tennünk ahhoz, hogy mi is ilyen derűlátóak legyünk, Genscher így válaszol. Következetesen támogatni kell a reformokat, fel kell ismerni az esélyeket. Ezen kívül figyelni kell a környező országok hasonló törekvéseit, és akkor talán önök is optimistábbak lesznek saját jövőjüket illetően.
A jereváni repülőtéren egymás után szállnak le a teherszállítógépek fedélzetükön szovjet és külföldi segélyszállítmányokkal. A segélyek jó része egyelőre a repülőtéren marad. A katasztrófa sújtott a körzetben két napja megállás nélkül havazik. A teherszállító helikopterek nem szállhatnak fel. Ennek ellenére a személyzet a pilótafülkében várakozik, készen, hogy bármely pillanatban elindulhasson. A váróteremben érthető zsúfoltság, nyelvek, bábeli zűrzavara. A nyugatnémet hegyi mentők már csomagolnak. A királyi brit tűzoltótestület csoportja most érkezett. Gerald Spencer, lenkesíri tűzoltó mondja. Még nem tudjuk, hogy konkrétan mit csinálunk majd. Úgy éreztük azonban, hogy itt kell lennünk, kötelességünk segíteni. A repülőtér előtt négy harckocsi jelzi, hogy a földrengés csak néhány napra tolta háttérbe a nemzetiségi politikai rengéseket. Örményországban esténként kijárási tilalom van, továbbra is érvényesek a rendkívüli intézkedések. Jerevántól szakadó hóesésben 3 óra alatt lehet elvergődni a hágókon keresztül a földrengés középpontjába került Spitak városába. Útközben többször katonai ellenőrző pontok. A zónát csak különleges engedéllyel lehet megközelíteni. Beljebb az egykori városban elképzelhetetlen pusztítás nyomai fogadnak. Foghíjas, megdőlt panelházak, mintha szőnyegbombázás söpörte volna le a települést a földszínéről. A központban a Szovjetunió népeinek testvéri összefogását jelképező zászlóerdő és a perestrojka pártját éltető felirat. Alatta komor emberek, túlélők melegednek a tűzrakásnál. Azon a szerdán munkába voltak a földeken. Ez volt a szerencséjük. Spiták a katasztrófa óta halott város. 20 ezer lakójából 18 ezeren lelték halálukat a romok alatt. A szovjet hatóságok befejezték a mentést, túlélők kiemelésére gyakorlatilag semmilyen remény nincs. A város felett emelkedő domboldalon régi örmény temető. A kőkeresztek alatt nyugvó ősök hogyan is képzelhették, hogy egy napon az egész város egyetlen temetővé alakul. 1988. december 7-e a végítélet napja volt Spiták lakói számára. Az iskola előtt tábla inti lassú haladásra az autósokat. Ez a kőhalom maradt az épületből. Túlélő itt nem volt. A szétszóródott levelező lapokért már nem jön el senki. Megsemmisült a telefonközpont is a posta épületében. Egy héttel a rengés után helyezték üzembe az első nem katonai távbeszélő vonalakat. A város központjában az élmunkások dicsőség táblája. Vajon hányan maradtak közülük életben? Hányan keresgélnek kétségbe esetten a romok között, hozzátartozóik nyomait kutatva? A kísértett város romjai között géppisztolyos rohamrendőrök járőröznek, katonák melegszenek a tűznél. Mint megtudtuk, sajnos erre is szükség van. A katasztrófa sújtotta övezetben eddig 150 fosztogatót tartóztattak le. A földrengés szinte mágnesként vonza a környék bűnözőit. Az örmény belügyminiszter helyettes mai interjújából kiderül, hogy bármennyire is hihetetlen, de a külföldi segélyek egy része a jereváni repülőtérről egyenesen néhány vállalkozó szellemű helyi lakos pincéjébe vándorolt. Az illetők azóta egészen más pincékben töltik a vádemelésig hátra levő napjaikat. Nézze meg, ez a ruha mindenem, ami a földrengés után maradt. A családból egyedül én éltem túl a katasztrófát, mondja Eduard Babanyán, spitaki lakos. A rengés után rohantam az iskolához, három gyerekem tanult ott, a két kezemmel kapartam szét a törmeléket, de minden hiába. Tegnap temettem el a bátyámat gyerekével együtt. Ezt a nadrágot és a sátrat a katonáktól kaptam. Csak az orvosok segítettek rajtunk igazán. Az élelmiszer segélyekért akkora sorok állnak, hogy a helyi lakosoknak már semmi sem marad. Mondja, minek nekünk az a sok űrrakéta, ha még néhány darus kocsit sem tudtunk idejében idehozni, kiáltja kétségbe esetten. A szomszédos ház romhalmaza mellett síró asszony. Kezében a hős anyáknak kijáró igazolvány. Ezt 10-nél több gyerek felneveléséért adják errefelé. Mindössze ez az igazolvány maradt. A spitaki utcákon egyre ritkábban halad végig a mentőautó, egyre kevesebbszer fordul a mentőhelikopter. Szergej Petrov, leningrádi orvos ezredes szerint az elmúlt 3 napban jóformán csak halottakat emeltek ki a romok alól. Egy hét alatt 60 súlyos műtétet hajtottunk végre csak ebben a kórház sátorban. A kényszerű amputálásokat nem is számolva, meséli a katonaorvos. Íme ilyen a spitaki stadion egy héttel a földrengés után. A felszínre hozott halottakat szakértői bizottság próbálja azonosítani. Minden koporsóról, mielőtt lezárnák fedelét, fényképfelvétel készül. Alig találni embert, aki a holttesteket azonosítani tudná, nem élnek sem a rokonok, sem az ismerősök. Ezért igyekeznek a törmelék között talált használati tárgyakat, igazolványokat is megőrizni. Senki sem tudja még csak közelítőleg sem megmondani, hogy hány holttest heverhet még valahol a romok mélyén. Csoportunk az első és feltehetően az utolsó újságíró csoport, amelyik a zónában járhatott. A fenyegető járványveszély miatt ugyanis a várost lezárják. Mostantól a buldózereké lesz a szó. A kutatást végző szovjet szakemberektől megtudtuk, hogy mától földgyalukkal és dinamittal kezdik eltakarítani a romokat, és a várost később más helyen építik fel. Tegnap még a túlélők a továbbéléshez feltétlenül szükséges holmikat, bútorokat próbálták kimenteni a törmelék alól. Mától egyre nagyobb lesz a város szélén létesített beton és téglahalom. Ez maradt Spiták örményvárosból. Az út túloldalán vöröskeresztes zászló, mellette az olasz trikolór. A bergámói önkéntes polgári védelmi osztag tábora. Idomított kutyákkal folytatták a túlélők kutatását. Tegnap előtt találtunk még egy életben levő, súlyosan sérült kisfiút, mondja a nagy darab olasz hegyi mentő, aki szemmel láthatóan most sem tud szabadulni az átéltek hatása alól. Egy közeli buszban újabb nyugat-német mentőcsapat. Hans Rüter százados csoportparancsnok szerint sikeresnek kell tekinteni a missziót, hiszen két embert élve emeltek ki, a halottakat nem is számolták. A helyi örmény lakosság éjjel-nappal emberfeletti erőfeszítésekkel kutatott a túlélők után. A helyi katonaság inkább rendfenntartó feladatokat látott el a környéken. A kérdésre, hogy vajon látott-e már életében hasonló tragédiát, alig érthető válasz. Nem. Ilyet soha, sehol még nem éltünk át. Ahogy leszállt a nap, itt is, ott is tüzek gyúltak az elpusztult város utcái. A lángok nem csak meleget adnak a túlélőknek, de egyúttal sok ezer mécses helyett is világítanak.
Jerevánban helyi idő szerint déltájban éppen akkor oszlott föl a köd, amikor az örmény főváros térségébe érkeztünk, így a mi 17 tonnányi segélyszállítmányunk volt ma az első, amely a helyszínre jutott. Előzőleg a légi kikötő fél napon át nem fogadott járatokat. A 7 millió forint értékű élelmiszert, gyermektápszert, antibiotikumot és vérkészítményt örmény egyetemista önkéntesek rakották ki. A Magyar Vöröskereszt képviselője, Stuchlik Rezső még útban Jereván felé a fedélzeten elmondta, hogy a károsultaknak az elkövetkezőkben főként fűthető sátrakra lesz szükségük. Nagy hasznát veszik azoknak a pénzadományoknak is, amelyekért a Szovjet Vöröskereszttel egyeztetve megvásárolhatják a szükséges gyógyszereket és használati tárgyakat.
A bizottság 21 tagú és kifejezetten arra figyel, hogy a képviselői vitában elhangzott észrevételeket a bős nagymarosi építkezésen felhasználják. Együttműködik a másik, a kormány által életre hívott társadalmi ellenőrző bizottsággal. A mai alakuló ülésen a képviselők szükségesnek mondták, hogy a testület munkájába bevonják az akadémia tudós szakértőit is. A parlament bős nagymarosi adhok bizottsága egyébként tájékozódott a minisztérium beruházási intézkedési tervéről, és a képviselői felszólalások nyomán újra azt a véleményt alakította ki, hogy az országgyűlés ne járuljon hozzá a vízi erőmű csúcsra járatásához mindaddig, amíg a Duna mindkét partján a víztisztító berendezések el nem készülnek. A bizottság nem csak üléseket tart majd, hanem helyszíni szemléket is a vízi erőmű építésén.
Talpra magyar avantgárd. Ez a 20 évvel ezelőtti jelszó valósággal melbevágja a látogatót, ahogy belép a tárlatra. Melbevágja és elgondolkoztatja. Mennyi mindent kifejez ez a mondat, és mennyi mindent fejezett ki 20 évvel ezelőtt? Egy olyan időszakban, amikor Kassák 80. születésnapján is csak önköltségesen állíthatott ki Budapesten. Egy olyan időszakban, amikor 11 fiatal minden ellentét, vita, eltérő esztétikai álláspont ellenére vállalta egymást egy nehéz és kilátástalannak tűnő harcban. Akkor, amikor még egyikük sem a művészetéből élt. Amikor még sokáig nem jelenhetett meg a nyilvánosság előtt szalonképes festőként vagy szobrászként. A mostani tárlaton Erdély Miklós, Keserű Ilona, Hence Tamás, Nádler István és Tóth Endre alkotásait állították ki. Januárban és februárban kerül sor a többi ipartervesre, akik közül sokan továbbra is e hazában dolgoznak, mások viszont külföldön próbáltak pályájukon előbbre jutni.
Ahogy a klasszikus avantgárd generációnak is az volt a sorsa a háború előttinek, hogy szétszórodott Hollandiától Angliáig, A történelem itt ebbe a percbe megismételte magát. A mi generációnk is úgy járt, mint az előző, valahol egy elveszett nemzedék lett.
Világhírű emberek barátsága épp úgy kísérője lett életének, mint a tehetség, mely e barátságokat elindította. A sikerre sem lehetett panasza az elmúlt 30 év alatt, bár a ma bizonyos 1965-ös első tárlatát, mely egyszerre volt szakmai, közönség és sajtósiker, azóta sem sikerült Visconban elérnie. Talán mert az kivételes pesti szenzáció volt. Olyan kivételes, mint Gyémánt előadásmódja, rajzkészsége. És nyugtalansága. Sokan szemére vetették, hogy több évre elhagyta az országot, noha neki volt lehetősége nyugatra utazni, s ott gyakran bemutatkozni. Aztán a kinti fogadtatást, a talpon maradást, a sikerek ellenére is az újra hazaköltözés. Hogy a váltások közepette sem önmagát, sem hitét nem vesztette el. Pályájának íve sem tört meg. Bizonyság rá ez a legfrissebb bemutató is, amelyen festményei mellett újra megcsodálhatjuk finom vonalakkal és érzelmekkel papírra vetett lírai rajzainak sorozatát.
Ezek a gyerekek valami keveset tudhatnak arról, kinek a emléktáblája díszíti iskolájukban. Persze a felnőttek közül is elsősorban azok ismerik jól dr. Csanádi Árpád nevét, akik otthonosan mozognak a magyar és emlékkel is sportéletben. 5 éve nem él már, de a nemzetközi olimpiai mozgalomban mindmáig emlékezik. Labdarúgásról írt több kötetes szakkönyvét a világ 15 nyelvére fordították le, és akár ezeket a gyerekeket is oktathatnák belőlük. A dombormű, amit egyébként az iskola szűkös lehetőségeire való tekintettel Várhelyi György gyakorlatilag önköltségi áron készített, egy sporthagyományairól ismert intézetbe került. Az Őrnagy utcai általános iskola és gimnázium növendékei ugyanis döntő többségükben a központi sportiskolában sportolnak.
Grüzgott! A villamoson a hirdetőtábla az idegen csábítja. Hozzánk, Budapestre. És ő jön. Sokad magával. Gyönyörködni akar szép fővárosunkban. Keresi a karácsonyvárás hangulatát. Mi is elindultunk. Díszeket és fényeket találni. Egy kis ünnep előtti varást.
Képviselők hangsúlyozták, hogy csak azért fogadták el a költségvetést, mert elutasítása esetén a külföldi hitelezők bizalma megrendülne az ország iránt. Szerintük, egy kényszerű döntéshelyzet megteremtésével a kormány az eddigi helytelen döntésekért való felelősséget hárította át most rájuk. Ahelyett, hogy a jövőben a vállalati elvonásokat növelnék, a bizottság tagjai inkább azt javasolták, hogy egyéb költségekből faragjanak le. A társadalmi szervek több mint 4 milliárd forintos támogatását például szerintük radikálisan lehetne csökkenteni. Elhangzottak szélsőséges összehasonlítások is. Volt, aki feltette a kérdést, hogy az MHS-nek kizárólag a központja hogyan kaphat 700 millió forintos támogatást akkor, amikor a legfőbb ügyészségnek már arra sincs pénze, hogy papírt vegyen, amire a vádiratokat írja.
Optimistának.
1990-ben minden eddiginél nagyobb konferenciát rendez az Egészségügyi Világszervezet Budapesten a helyes táplálkozásról, ennek mezőgazdasági, élelmiszeripari, kereskedelmi és természetesen közvetlen egészségügyi kihatásairól. E konferencia előkészítésére érkezett most Budapestre Joe Eric Aswal, a WHO európai irodájának igazgatója. Mint mai sajtótájékoztatóján elmondta, áttekintették a magyar egészségügyi vezetőkkel a Világszervezet és Magyarország sokágú kapcsolatait is. Aswal úr bejelentette azt is, hogy jövőre Pécs lesz a helyszíne 25 európai város találkozójának, amelyen a település egészségügy kérdéseit beszélik meg. Európa mind a 32 országában egyaránt gondot okoz az emberek helytelen életmódja, a mozgáshiány, a túlzott dohányzás, a korszerűtlen táplálkozás, mondta Joe Eric Aswal, a WHO európai igazgatója.
Az idei díjazott az ördögi csipolla szerepében a színpadon, interjúkészítés közben és Tóth János néven baráti társaságban ma délelőtt az Operaház főigazgatójánál, és ezúttal is főszerepben, mert Petrovics Emil értékelő szavai szerint a fiatal magánénekes művészi alakításai nem csak a közönség elismerését vívták ki. Kollégái és az alapító egységes döntése alapján az idén őt illeti az Oláh Gusztáv emlékdíj is.
Ami a szociálpolitikát illeti, itt rettentően kusza a helyzet. Tehát nincs tisztázva egyelőre az, hogy a szociálpolitikát az adórendszertől független rendszerként működtetjük. Ugye a szociálpolitika egy adást jelent, az adórendszer egy elvonást, és ha kettőt elkezdem összemosni, abból elég sok probléma lesz. Ahogy én láttam, most afelé haladunk, hogy a szociálpolitika egyre vaskosabb részét építjük be, egy elég sok kivétele működő adórendszerbe.
Nagy baj, mert akkor csak magunkat akadályozunk meg abban, hogy tisztán lássunk.
Hát persze, hogy magunkat akadályozunk meg. Itt valószínűleg azt az alapelvet kell követni, hogy több rétegű szociálpolitikát kell kiépíteni. A több réteg azt jelenti, hogy az állam ad egy garantált ellátást az arra rászorulóknak. Egy alapellátást. Itt már a nyugdíjaknál minden óriási probléma van, hogy mi az alapellátás, és hát ugye azért tudja, hogy a nyugdíjasok jelentős része való az alapellátás alatt éldegél ma is. Tehát ott rendet kéne tenni, valahol feljebb kéne vinni a nyugdíjminimumot, de nem lenne szabad ekkora nyugdíjakat kifizetni, mint amelyeket most kifizetgetünk, tehát valahogy összép kéne húzni az állami ellátási rendszert. Ugyanez igaz a gyerekekre is, tehát ott azért garantálni kell, hogy az állam független attól, hogy a gyerek milyen családból származik, gazdagból, szegényből, milyen alapellátást nyújt, garantáltan és értéktartóan. Ez egy szintje, ez lenne az a bizonyos szociális biztonsági háló, amiben bele tartozik természetesen a munkanélküli segély is. A következő réteg lehet az, amit az állam vagy adókedvezmény formájába ad, például a gyerekek vagy az eltartottak után, hát ezt megfontolandó, hogy milyen határig érdemes és szabad csinálni, hiszen egy ennyire szegény társadalma valószínűleg nem szabad ráállni arra, hogy a leggazdagabbakat kell feltétlenül támogatni. Tehát itt ki kéne alakítani egy társadalmi konszenzust, és a harmadik lenne, ami felé nagyon el kéne mennünk, ez az önkéntességen alapuló biztosítási rendszer, amikor én vagy egy kisebb csoport biztosítja önmagát az előre nem látható veszélyekre, például a nagy áremelésekre, vagy csak ilyet mondjak, vagy a balesetekre, vagy nyugdíjkiegészítő biztosításra, vagy egyébre. Hát itt is nagyon gyengén állunk, meg kell mondanom. Valószínűleg a társadalmi biztosításnak már rég el kellett volna kezdenie ezt az önkéntességen alapuló biztosítási rendszer, de hát egyelőre a leválasztási gondjaival van elfoglalva.
Vagyis azzal, hogy a költségvetéstől teljesen külön kezeljék.
Így van, ez 89. január 1-jét és kiadásokat. 89. január 1-jétől bekövetkezik, a bevételeket és a kiadásokat együtt szakítjuk el, tehát a társadalombiztosítás önállóvá válik. De ha például a 70 éven felüli nyugdíjasoknál, ma ugye megpróbáljuk a reálértéket tartani, ami
nagyon tudom, hogy... Megy.
Hát szóval nem a legszebb dolog, ahogy ezt ma csináljuk. Ha ott az áremelkedések miatt nagyobb összeget kell kifizetni, mint amire a társadalombiztosítás saját bevételei...
Mármint kompenzációra?
Igen, saját bevételei fedezetet nyújtanak, akkor az államnak, mint ez egy garantált ellátás be kell szállnia. De a családi pótlék is kikerül a társadalombiztosításhoz, vagy kikerül például a gyedgyes. Ha ott változás van, tehát valamilyen értéktartást kell, vagy az automatizmus változik, akkor az államnak itt garanciát kell vállalnia. Én az igazán fontosnak azt tartom, hogy a leszakadó, rászoruló néprétegeknél biztosítsuk ezt a bizonyos hálót, amiről annyit beszélünk államilag, és ugyanakkor olyan ösztönzőket építsünk be a rendszerbe, hogy önmaga is biztosítson. Tehát önmaga is próbáljon gondoskodni a jövőjéről. Én a következő évek legfontosabb kérdésének ezt tartom. Sokkal fontosabbnak, mint a tulajdonreformot, mert ha ez a szociális háló a munkanélküliségi ügyel együtt nincs meg, akkor itt nem lehet se struktúrát váltani. Mert ugye nem tudok mit csinálni az emberekkel, és nem lehet elviselni azt, hogy a társadalom így szakadjon ketté. Nem, ezt nem lehet társadalmilag elviselni, és ebben aztán politikai baj van, és így tovább. Tehát ez a legfontosabb.
Embereket, nincs vita, semmi hangoskodás. Mondják, napok óta eddig itt soha nem látott forgalomban, érdeklődöm. Miért a sorban állás? Többen kedvesen elutasítanak, keresek máshol szerencsét.
Szabad érdeklődnöm?
Tessék.
Igen, kamera, tévé, híradó. Miért áll sorba?
Letéti jegyet szeretnék vásárolni.
Igen? És miért?
Hát azt hiszem 5000 forintosat, két darabot, de ha nem, akkor egy tízeset, mert azt hiszem, hogy talán nagyobb az esély az 5000-essel.
Mi ez a konstrukció?
Az, aki a pénzét behozza a Magyar Hitelbankba, annak a reál értéke megmarad.
Amennyiben?
És úgy látjuk, annyiban, hogy az infláció fölött 1%-ot fogunk fizetni.
Mennyi jött be eddig?
Eddig több mint 1,5 milliárd jött be. Ha sikerül a lakosságot egy jó megtakarításra ösztönözni, akkor ez azt jelenti, hogy pénze lesz a bankoknak, és ha pénze lesz a bankoknak, akkor a gazdaság fejlődésére is lesz lehetőség.
A trabantok elköszönnek, ilyen lesz a sárga angyal új kocsija. A Subaru japán cég mutatta be ma Budapesten, és mellette természetesen a nagyobb és luxus változatokat is. Utóbbiak megjelenése az itthoni piacon még nem teljesen tisztázott, bár kétséget kizáró, hogy a többi neves céghez hasonlóan minél több kocsit szeretnének eladni Magyarországon is. Bennünket, átlag autósokat azonban az érdekel, hogy ezekből a legkisebb japán kocsikból tizet vesz a Magyar Autóklub. Ma még kaput nyit előttük a szállodaportás. Tavasztól a trabantokat váltják ki benne. Az új járművek várhatóan kora tavasszal jelennek meg a fővárosi és Budapest környéki utakon.
irodalmi est, ahol a belépődíjat kinek-kinek szíve és lehetősége szabja meg. Talán lehet majd belőle a Szervácius Tibor által tervezendő emlékmű alapkövének egy darabja.
Meghaladta a 3 millió forintot az a pénz, ami a számlám van. Tegnap kaptunk egy 1 millió forintos felajánlást. Egy olyan 20-30 millió forint körül kell majd gondolkodnunk ahhoz, hogy elkészüljön igazában ez az emlékmű. Azt szeretnénk, hogy úgy lenne méltó az eszméhez, hogy anyagilag ne nagyon terhelje meg azt a közösséget, amelyik a pénzét felajánlja.
A mai est adományai a Berzsenyi Dániel Társaságnak is köszönhető. Ők 1985 óta léteznek. Az idén először díjat is osztanak.
Berzsenyi legfontosabb gondolata az ész és erkölcs egysége. Ez pedig nem más az emberi életben, ha megvalósítja, mint az emberi tartás, magatartás és bátorság. Mi a tiszakécskei Tajti Erzsébet tanárnőt. Ezért a személyes bátorságáért díjaztuk. Ugyancsak a személyes bátorságáért, mert ezt a szép ügyet fölvállalta, díjaztuk Benke Mártát. A harmadik kitüntetett munkásságáért kapja a díjat Ferences István, csíkszeredai magyar költő.